Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat. A mai napon az Úr Jézusnak a feltámadásával szeretnénk foglalkozni. Érveket hozunk fel amellett, hogy Jézusnak valóban fel kellett támadnia a halálból, és meg kellett győznie a tanítványait arról, hogy ő győzött a halálon. Enélkül semmi esélye sem lett volna arra, hogy belőle, hogy úgy mondjam, szupersztár legyen. A Római Birodalom lenézett gyarmatának lesajnált településén élt iparos embernek, ez volt Jézus, a názáreti, úgy mondjuk, hogy ásmester, de valójában hát nem csak ás volt, hanem asztalos, bognár, sőt, kőműves és bárogos is. Iparos embernek semmi esélye sem lett volna arra, hogy a neve fennmaradjon. De Jézus feltámadt a halálból. Az apostolok cselekedeteinek az elején azt olvassuk, szenvedése után sokféleképpen bizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. A feltámadt Jézus először asszonyoknak jelent meg. Ez is a hitelességnek a jele. Az Úr Jézus korában a nők nem voltak egyenjogúak a férfiakkal. Vallomásuk sem ért annyit, mint a férfiak vallomása. Tehát ha nem így történt volna, biztos, hogy a evangelisták nem így írták volna meg. A Márk evangéliumának a záradékában kimondottan ezt olvassuk, hogy Jézus először a Magdalai Máriának, így mondjuk, hogy Mária Magdolnának jelent meg először. János evangéliumának a 20. fejezetében is úgy tűnik, hogy tényleg Magdolna volt az, aki először látta az Úr Jézust, még akkor is, hogyha először kertésznek nézte, és csak később ismerte fel. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Magdalai Mária és egy másik Mária, valószínűleg Jakab és József anyja volt, akik elmentek, hogy a sírt megkeressék, angyallal találkoztak, majd magával az Úr Jézussal is. Aki azt mondta nekik, hogy, illetőleg az angyal azt mondta nekik, hogy feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Az asszonyok félelemmel és örömmel távoztak, útközben Jézussal találkoztak, és árkarolták a lábát. És azt mondja, menjetek, vigyétek kérül testvéreimnek, térjenek vissza a Galileába. Itten vannak bizonyos differenciák a különböző evangelisták beszámolói között, de a lényegből ez nem von le semmit, az biztos, hogy nők voltak azok, akik Jézussal, vagy legalábbis angyalokkal találkoztak. Ami a tanítványokat illeti, olvasunk arról, hogy Jézus egy személynek jelenik meg, kik ezek a személyek Péternek, Jakabnak, illetőleg Pálnak. Erről a korintusiaknak itt első levél 15. fejezetében olvasunk. Tehát Péter, Jakab és Pál. Aztán két személynek jelenik meg, ezek a személyek az Emmauszi tanítványok. Az Emmauszi tanítványok körülbelül 12 kilométert, 60 stádiumot gyalogoltak, és elmondják a közben hozzájuk csatlakozó, általuk fel nem ismert személynek, hogy hát néhány közülünk való asszony ugyan megzavart minket, és azt mondták, hogy a sír üres. Társaink közül néhányan el is mentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok leírták, Jézust azonban nem látták. Tehát látszik, hogy a tanítványok el vannak csüggedve, és nem is gondolnak arra, hogy Jézus feltámadta halálból. Ekkor ez az ismeretlen személy elbeszéli nekik, hogy Mózes könyvében és a prófétákban, hogyan vannak megírva azok a dolgok, amelyek Jézusra vonatkoztathatók, Jézus szenvedésére és Jézus feltámadására. Aztán János evangéliumában olvasunk arról, hogy 7 személynek jelenik meg a Tiberiás tópartján. Ez a 7 személy Péter, Tamás, Natánael, aki valószínűleg azonos Bertalannal, Jakab és János, akik testvérek voltak, plusz 2 tanítvány. És itt történik meg az is, hogy utána, miután találkoznak, és miután együtt valamit falatoznak is ott a tópartján, utána Jézus Pétertől megkérdezi 3-szor is, hogy szeretsz engem. Péter pedig megvallja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondja neki, legeltesd juhaimat, illetve legeltesd bárányaimat. Aztán olvasunk olyanról, hogy Jézus megjelenik 10 személynek, tehát a maradék 11-ből Tamás még hiányzik. Ugye tudjuk, hogy az áruló Júdás már nincs köztük, ezért már csak 11-en vannak, ebből Tamás hiányzik, a 10-nek is megjelenik, majd a 11-nek. De van, ahol 12 személyt emleget a Biblia, azért van, mert eredetileg 12-en voltak, és a 12-es az egy szent szám. Ugye maguk a Izrael törzse is összesen 12 törzs volt. Nos, nagyon sokszor olvasunk arról, mindegyik evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben is, meg Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első levelében is olvasunk arról, hogy az Úr Jézus ennek a 11 tanítványnak megjelent. És Szent Pál még egy nagyon érdekeset ír korintus levélben, hogy Jézus megjelent több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek. Majdnem biztos, hogy Szent Pál ezt a levelet 56 végén vagy 57 elején írta a korintusiaknak, és ekkor az 500 tanítványból még a legtöbben éltek. Ha meg akarnánk állapítani úgy valószínű sorrendjét a jelenéseknek, akkor azt mondhatnánk, hogy először, miként már korábban is említettem, asszonyoknak jelent meg. Utána jönnek valószínűleg az emmauszi tanítványok, aztán jön Péter, aztán a 10 tanítvány, majd több mint 500 testvér, akikről az előbb említést tettem, aztán a 11 tanítványnak, aztán Jakabnak, az Úr testvérének, de a fiatalabbik Jakab apostol, aki az Úr Jézusnak unoka testvére volt, aztán a 7 tanítványnak, végül pedig a damaszkuszi úton Szent Pál apostolnak. Megemlítem, hogy a Pálnak való megjelenés az annyira jelentős, hogy a apostolok cselekedeteiben 3-szor is olvasunk róla, hogy hogyan történt, mert tényleg Szent Pálnak a megtérése, apostoli munkája az rendkívül jelentős volt. Ezek a vallomások nem fantázia termékek, semmiképpen sem utólagos hozzátoldások az evangéliumokhoz, mint ahogy néhányan ezt próbálják állítani. Ugyan az embernek a feje nem hozzátoldás a testéhez, ugyanúgy a Jézus megjelenéseiről szóló beszámolók nem hozzátoldások az evangéliumokhoz. Lukács evangéliumában ezt olvassuk, hogy amikor Jézus a 11 tanítványnak megjelenik, azt mondja, hogy miért ijedtetek meg? Miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapogassatok meg és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van. Aztán megmutatta neki kezét és lábát. Adtak neki egy darab sült halat, fogta, és szemük láttára evett belőle. Szent Péter apostol Cezáreában, Kornélius házában így beszél Jézus megjelenéseiről. mi tanúi vagyunk annak, amit Jézus Júda egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, de harmadnapon feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az előre kijelölt tanúknak, azaz nekünk, akik ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. János evangelista, aki egy igazán lelki ember volt, spirituális beállítottságú, így kezdi az első levelét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. A feltámadás tanúi egyáltalán nem voltak hiszékenyek, hiszen hallottuk, hogy Mária Magdolna először a kertésznek nézte, nem akarta felismerni. De most a tanítványok pedig egész úton nem ismerik fel, csak amikor megérkeznek Emmausba, és bemennek egy vendéglőbe, ott döbbennek rá, hogy jé, hát ez Jézus. Lukásnál azt olvassuk, hogy ijedtükben és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. De örömükben még akkor sem hittek, hanem csak csodálkoztak, amikor Jézus megmutatta nekik a kezét és a lábát. Jánosnál is ezt olvassuk, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, mondja Tamás, a hitetlen Tamás, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezemet, én nem hiszem. Tehát semmiképpen sem voltak hiszékenyek ezek az emberek. És mégis, amikor viszont fölismerték Jézust, olyan hatással volt rájuk, hogy gyökeresen átalakultak. A halott Jézus kereső Mária Magdolnából a feltámadt Krisztusnak az első tanúja lett. A Krisztus háromszor megtagadó Péterből az egyház szikla alapja. A keresztény üldöző Pál apostolból Krisztusnak mindenkinél többet fáradó apostola. A hitetlen Tamásból hívő és Krisztust megvalló Tamás. A csüggett emmauszi tanítványokból örvendező jeruzsálemi tanítványok lettek. A feltámadt Krisztussal való találkozások jelentőségét aranyszájú Szent János így mondja el. Ugyan honnan juthatott volna 12 embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen. Utána újra megjegyzem, zárójelben 12 emberen 11-et kell értenünk fizikailag, de elvileg a társaság 12, eredetileg 12 volt. Hallgassuk tovább aranyszájú Szent Jánost. Tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, a folyók és az eldugott falvak világából. Megírták róluk kertelés nélkül, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Amikor Krisztus elfogták, elfutottak. Aki pedig az első volt közöttük, csak azért ment be a főpap udvarába, hogy ott mesterét megtagadja. Hogyan magyarázzátok meg, hogy aki Krisztus életében a támadások hatására összeomlottak, azok most, amikor Jézus meghalt és eltemették, és mint ti mondjátok, nem támad fel, akkor fogtak hozzá, hogy meghódítsák a világot. Vajon nem kellett volna azt mondaniuk, ez az ember, amíg élt, önmagát se tudta megmenteni. Hogyan mentene meg minket most, amikor már meghalt? Életében egyetlen népet sem tudott meghódítani. Hogyan tudnánk most, holta után, az ő nevében meghódítani a világot? Ezért nyilvánvaló, ha nem látták volna őt feltámadása után, és nem győzöttek volna meg arról, hogy győzött a világon sose vállaltak volna ekkora kockázatot. Miért van az, hogy mégis nagy súlyt helyeznek arra az evangelisták és az apostolok cselekedete is, hogy kimutassák, hogy ami Jézussal történt, az nem ellenkezik az ószövetségi szentírásban található jövendőlésekkel. Azért, kedves hallgatóim, mert hiszen a hívek többsége nem látta a feltámadt Krisztust. De az első hívek azok mind zsidók voltak, akik olvasták és hallgatták minden pénteken a zsinagógában, vagy szombaton mindig hallgatták a ószövetségi szentírást. Tehát számukra nagyon fontos volt az, hogy meggyőződjenek róla, ami Jézussal történt, az nincs ellentétben az ószövetségi szentírással. Tehát maga Jézus is idéz a tanítványoknak Mózes könyveiből, a prófétákból és a zsoltárokból. Vajon mit idézhetett Mózes könyvéből? Nem tudjuk, de én abban biztos vagyok, hogy József, egyiptomi József alakját felidézte, mert ezt a Józsefet eladták, majd börtönbe zárták, kisíján kivégezték, végül mégis ő mentette meg Egyiptomot, és az őt eladó testvéreit is az éhhaláltól. Abban 100%-ig biztos vagyok, Jézus említette a húsvéti bárányt, akinek vérével a zsidók Egyiptomból való kivonulásuk előtt megkenték házaiknak a ajtóférfáját kívülről, és a megölt báránynak a vére mentette meg az ő elsőszülött gyermekeiket a haláltól. Biztos, hogy említette a részkígyót, hiszen János evangéliumában említjük, hogy maga is utal rá, aki felnézett a póznára tűzött részkígyóra, az megmenekült a kígyóknak a mérgétől. Hát, hogy Izaiást idézte, abban 100%-ig biztos vagyok, csak egy részt hadd olvassak fel az 53. fejezetből. Olyan szeméről ír, aki egyszerűen ember csak néz, hogy hát az ószövetségi időkben hogyan írhatott ilyet egy proféta, kiről írta. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külseje nem kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek között, a fájdalmak embere, aki jól ismerte kényeinket. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Valóban, a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések minket gyógyítanak. Mi mindannyian, mint tévelygő juhok bolyongtunk, járta mindegyikünk a maga útját, az Úr pedig ő rátette mindannyiunk bűneinek a terhét. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját se nyitotta ki, mint a leülésre szánt bárány. Ami most jön el is nagyon, nagyon fontos, de most, hogy feláldozta életét bűneinkért, ővé lesz a nemzetékek hosszú sora. Én hatalmat adok neki mindenki fölött, és ő ad majd részt kinek-kinek a győzelemből. Kedves hallgatóim, íme Izaiás körülbelül 5-600 évvel Jézus születése előtt írta ezeket a sorokat, és tökéletesen ráérnek a bűneinkért halált, szenvedett és a megigazulásunkért föltámadt Krisztusra. Nézzünk egy Zsoltárt is. A 21. Zsoltár így kezdődik: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye, ezt hallottuk a Úr Jézustól és a kereszten. Márk még héber, illetve arám nyelven is leírja: Éli, éli, lamma sabaktáni. Hogyan folytatódik ez a Zsoltár? Én meg nem vagyok ember, hanem féreg, emberek csúfja, utálata népnek. Gúnyoló szóval illet, aki lát, fejet csóvár, biggeszti ajakát, az útban bízik, hát mentse meg, a szereti, hát szabadítsa meg. Torkom kiszáradt, mint cserép, a nyelvem ínyemhez tapadt, a halálporába vezettél le engem. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg bámészkodva csak mulatnak rajtam, elosztják ruhámat maguk között, és sorsot vetnek köntösen fölött. És most megint jön a győztes messiásnak az alakja. Hirdetni fogom nevedet testvéreimnek, és a közösségben dicsőítlek téged. A föld határai erről emlékeznek, és az Úrhoz térnek mindannyian. Leborul előtte a pogányok minden törzse, hiszen az Úré a királyság, ő uralkodik a népeken, csak előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba térnek. Nemzetségem neki fog szolgálni, az Úrról szólnak a jövendő népnek. Igazságoságát hirdetik a jövő nemzedéknek. Tehát is szó van a megalázott, a megölt bárányról, és arról is, aki utódaival, vagyis hívelve együtt hirdeti, és magasztalja az Istent. 15. Zsoltárt idézi Péter apostol is egyik prédikációjában. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatom. Örvend a szívem, és ajkam énekel, a testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Kedves hallgatóim, tehát birtokában vagyunk azoknak a vallomásoknak, amelyek Jézus megjelenéseiről szólnak. És birtokában vagyunk azoknak a jövendőléseknek, amelyek nagyon pontosan ráillenek a halálszenvedett és föltámadt üdvözítőre. De ez még mind nem elég ahhoz, hogy higgyünk az Úr Jézusban, ahhoz, hogy életünket adjuk érte. Ez kell még valami több is, a Szent Léleknek a kegyelme. Képzeljék el, ha most mondjuk az Úr Jézus az Európa Parlamentben zárt ajtók, ablakok mellett megjelenne középen, és mondaná azt, hogy békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Vajon mi történne? Azt gondolom, egyesek leborulnának előtte, talán a kezét, talán még a lábát is átölelnék, és megcsókolnák, de nem mindenki. Talán a többségre illik az, hogy elmennének inkább a dili házba, és igazolást kérnének arról, hogy ők halucinálnak, sem, hogy elfogadják és kimondják, hogy én Uram, én Istenem. Ez kell a Szentlélek kegyelme is. Ahhoz még főleg, hogy aztán ennek a hitnek megfelelően tudjunk élni, és Jézusról hitelesen tanúságot is tudjunk tenni. A rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk: Jézus test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Odébb ezt olvassuk: ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő halandó testeteket is élte kelti bennetek lakó lelke által. A Szentmisében a 6. vasárnapi prefációban ezt imádkozzuk: a Szentlélek ugyanis, aki élte keltette Jézust a halálból, már megkezdte isteni működését lelkünkben. Tehát Jézus feltámadásában is része volt a Szentléleknek. De legalább ennyire része van neki a húsvéti hitben és tanúságtételben. Péter a főtanása jött, azt mondja, atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Mi ennek tanúi vagyunk, mi és a Szent Lélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Szent Pál azt írja a korintusiaknak, senki sem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szent Lélek által. Tehát aki a föltámadt Jézussal találkozik, azt se tudja kimondani, hogy te vagy az Úr, csak a Szent Lélek által. János evangéliumában maga Jézus mondja, ha majd eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől velem voltatok. Tehát, kedves hallgatóim, ahhoz, hogy hívők, keresztények legyünk, az igenis el kell fogadnunk, és kérnünk kell, és el kell fogadnunk a Szentléleknek a kegyelmét. És kérnünk kell azt is, hogy mi 21. századi keresztények tudatában legyünk annak, hogy mi annak az egyháznak vagyunk a tagjai, amely, mint egy 2000 éves ember, ma is az első tanuk, a szent asszonyok, az apostolok és a tanítványok fülével halljuk, szemével látjuk, és kezével tapintjuk a feltámadt üdvözítőt. Mária Magdonnával együtt elmondjuk mi is, hogy láttam az Urat. A szent asszonyokkal együtt átkaroljuk a lábát. Tamással együtt, mint egy tapintjuk kezét és oldalát. Megértjük azt is, hogy Jézusnak ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Megértjük, hogy a Mesiásnak szenvednie kellett, és harmadnap fel kellett támadnia a halálból. Megértjük, hogy Jézus tragikusnak látszó, viszonylag rövid élet ellenére nem élt hiába. Nem végzett fél munkát, nem távozott dolga végezetlenül a világból, mert a feladatot, amelynek elvégzését a mennyei atya rábízta, azt elvégezte. Megértjük azt is, hogy nekünk is szenvednünk kell, ha be akarunk jutni a mennyei dicsőségbe. Hogy nem szabad elcsüggednünk akkor sem, ha göröngyösnek és meredeknek találjuk a keresztutunkat, mert az az égbe vezet el minket. A lelki sötét éjszakáink kellős közepén is hinnünk kell, hogy föl kell majd a nap. Bűneink súlya alatt görnyezedve is eljuthatunk a tisztuláshoz, sőt az éreszentség magaslatára is. Az átmeneti kudarcok ellenére is reményünk van a végső győzelemre. Aki szeret, annak nem kell félnie a haláltól, hiszen csak azt szeretjük, akiért meghalunk, csak azt szeret minket, aki meghal értünk. Zsida Jenő, fiatalon elhunyt erdélyi költő, Golgotán című versében ezt írja az üdvözítőről. Az üdvözítő szájába ezeket a szavakat adja, furcsa vágyamat magam csodálom, minek is tövis homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Befejezésül, kedves hallgatóim, hallgassák meg Szabó Lőrincnek az Árny keze című versét. Mi még azt tanultuk Szabó Lőrincről, hogy ateista költő volt. Nos, ez a Szabó Lőrinc, ennek volt egy református lelkész nagybátyja. Egyszer meglátogatta húsvét időben, vele együtt átment a templomba, és hallgatta az Emmausi tanítványokról szóló történetet, utána írta a verset, újra mondom, az Árny keze, ez a címe. Maradj velem, mert beesteredett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkonyizzik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteredett. Ha így idegen, vedd emberinek súgja egy hang, s ahogy látó szemem, elmereng a régi jeleneten, az Emmausin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis, mint testvérére néz rám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Köszönöm szépen a figyelmet!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.